Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Rendesen megbojdult a belpolitikai élet. A legfelsőbb bíróság tegnapi alapfokú döntése kapcsán, miszerint 3 év, 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Liviu Dragneát, a Szociáldemokrata párt elnökét. Aki figyeli a sajtót és a híreket, az hallhatta, láthatta, hogy milyen nyilatkozott háború és milyen álláspont összetűzés van ezen esemény kapcsán. Hogy mi lesz a vége mindennek, hogy újabb belpolitikai harchoz vezet-e ez, hogy Liviu Dragnea eltűnik a politikai süllyesztőben, mint oly sok jeles elődje, ez még a jövő zenéje. Mindenképpen az álláspontokról, az LMDSZ véleményéről egy szakembert kérdezek meg a mai műsorban. Csoma Botond, jogászt, Kolozs megyei parlamenti képviselőt, aki egyben a nemzetbiztonsági törvényeket összeállító külön bizottság tagja is. Tőle kérek véleményt mindazzal kapcsolatosan, ami az utóbbi időben idehaza történt a lehallgatások nagy számával kapcsolatosan, illetve hát az általa vezetett Kolozs megyei RMDS szervezet tevékenységének kiértékelése kapcsán. A következő beszélgetést a kora délutáni órákban rögzítettük Csoma Botond parlamenti képviselővel, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük talán a legaktuálisabb hírrel. Ugyebár letöltendő börtönbüntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság alapfokon Liviu Dragneát. Mit jelent ez az új fejlemény, tisztelt képviselő úr?
Hát ugye tekintve, hogy nem jogerős még az ítélet, nagyon gyors jogi következménye, most közvetlen jogi következménye nem lesz, mert meg kell várni a felebbítelt.
Ebben tökéletesen igaza van, viszont...
Amennyiben a felebbítelben is elítélik, akkor ugye nem kaphat már felfüggesztettet, mert egy másik dossziéban elítélték már felfüggesztettet börtönbüntetésre. Tehát be kell vonulni a börtönbe, hogyha elítélik.
Politikailag mit jelent ez? Lefejeződik, szétrobbanhat a szociáldemokrata párt?
Nem tudnám ezt önnek megmondani, nem ismerem annyira a szociáldemokrata párt belső viszonyait, hogy így mondjam, nyilván, hogy ez az ítélet gyengíti a pozícióját Dragneának valamennyire. Persze az első kijelentésekből azt láthatjuk, hogy a úgymond a pártvezérkara kiáll mellette, de én úgy gondolom, hogy Dragneának a büntetőjogi helyzete az már régen nagyon negatívan befolyásolja a szociáldemokrata párt megítélését. Tehát a szociáldemokrata pártnak is sokkal könnyebb lett volna, ha egy olyan elnöke van az élén, aki nem küzdik büntetőjogi problémákkal, mert ez megnehezíti a politikai tevékenységet minden téren, és nagyon komoly hitelességi kérdéseket vett fel, amelyeket láthattunk az igazságügyi reform kapcsán, és ezt az RMDSZ is érezte amúgy a saját bőrén, meg kell mondanom akkor is, amikor a első 3 törvényt elfogadtuk, és most is, amikor a büntetőeljárási törvénykönyvről szavaztunk, állandóan az a vád ér bennünket is, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy a korrupt politikusok menteni akarják a bőrüket. Tehát ilyen szempontból szerintem politikailag egy nagyon negatív következménye van annak, hogy a PSD elnökének ilyen jellegű problémái adottak, és emiatt komoly hitelességi kérdéseket vett fel az ő személye. Az ő vezető személye, mert ugye nem akármilyen posztot tölt be, azért ő a politikában mégis a képviselőház elnöke, és a legnagyobb román politikai pártnak az elnöke ugyanakkor.
Nos, a kormánypártiak részéről a társ szervezet, politikai szervezet, az ALDE elnöke, mint pedig a miniszterelnök asszony hangsúlyozta első nyilatkozataiban, hogy Liviu Dragneát megilleti az ártatlanság vélelme. De már most ez a kérdés eléggé vitatott, és ugye már újabb utcai tüntetések vannak a büntető eljárási törvénykönyv elfogadása kapcsán alkalmazható-e már az új jogszabály cikkelyei alkalmazhatóak-e ebben az esetben Liviu Dragneára?
Nem alkalmazhatóak Liviu Dragneára, ez még csak egy tervezet, mert hogy az államfő nem hirdette ki. Itt már több testület is kért alkotmányossági normakontrollt, tehát ez nem egy érvényben lévő törvény még. Úgyhogy ilyen szempontból ez még eltart addig, amíg ugye érvénybe fog lépni. Itt az alkotmánybíróság meg le fogja ellenőrizni. Ha talál alkotmányellenes passzusokat, nyilván azokat korrigálni kell. Ezzel mindenki egyetért. Egy ilyen nagy törvény esetében előfordulhat. Jelzem, hogy a jelenlegi törvénynek is nem tudom hány szakaszát az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta. Elsősorban amúgy az egész törvénymódosítást elsősorban ez indokolta, tehát bizonyos alkotmánybírósági döntéseket eszközölni kellett, és be kellett építeni tulajdonképpen a törvénykönyvbe. A másik pedig az ártatlanság vélelmének a kérdése, amely egy európai irányelv, és azt is át kellett ültetni a büntetőeljárási törvénykönyvben. Tehát legfőképpen ez a két dolog indokolta ezt a módosítást. Én nem mondom, hogy ez a törvénytervezet ez teljesen tökéletes, nyilván. De korrigálni lehet, viszont azzal a koncepcióval nem tudok egyetérteni, azzal a nagyon széles, a társadalom széles köreiben elterjedt véleménnyel, hiszen itt ha valaki hozzá akar nyúlni valamilyen azokhoz a törvényekhez, amelyek az igazságszolgáltatás szabályozak, vagy azon törvényekhez, amelyek a büntetőpár lefolyását szabályoznak, akkor feltétlenül az a célja, hogy korrupt politikusok számára menedéket nyújtson, és a korrupciós ellenes harcot gyengítse. Ezzel nem tudok egyetérteni, mert hogyha egy szövegszerű jogi elemzést végzünk, és én is írtam erről a Transindexen, és mások is írtak, Márton Árpád képviselőtársam is nyilatkozott ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, ha megnézzük szövegszerűen, semmi olyan kitétel nincs benne, ami a korrupció ellenes harcot, vagy arra vonatkozna, hogy korrupt politikusok itt megúszanak bizonyos dolgokat. A másik pedig, amit nehezményeztem, én számítottam arra, amúgy önnek megmondom őszintén, hogy teljesen déjà vu érzésem volt a mostani hisztériával, úgymond, vagy vitával kapcsolatosan, ami a büntetőeljárási törvénykönyv kapcsán kitört, mert ugye hasonló volt a hangulat akkor is, mikor az első három törvényt, amely az igazságszolgáltatási rendszer működéséről szól, amikor azokat módosítottunk, viszont most az USZRE aljasságában, mert nem tudok más szót használni erre sajnos, azt kell mondani, hogy aljasságában arra vetemedett, hogy félelmet is keltsen az emberek körében, és azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy itt nem csak, hogy arról van szó, hogy a korrupt politikusok meg akarnak úszni bizonyos dolgot, hanem a törvénymódosítások hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek ezután ne legyenek biztonságokban. És ilyen badasságokat állítottak, hogy videokamerák felvételét nem lehet felhasználni a büntetőeljárás során. Vagy hogy a nemi erőszak esetében a sértett fél feltétlenül szembesülnie kell a kihallgatás során az elkövetővel. Most láttam éppen nem régen, mielőtt elkezdtük ezt a műsort, láttam egy videót, amit az USZRE terjeszt, és azt próbálja bizonygatni, nem lehet a kamerákat használni a büntetőeljárás során, és arra vetemettek, hogy azt a borzalmas bukaresti gyilkosságot hozzák fel példaként, ami a metróban történt, mikor egy fiatal hölgyet, egy másik hölgy belökött a metró elé, és azt állítják, hogy ebben a módosítások szerint nem lehetne használni a metró állomáson elhelyezett kamerák felvételeit. Hogy mondjam, nem tudom, hogy már meddig süllyedhetnek a hazugságban, és csak azért, hogy politikai tőkét kovácsoljanak. És el kell mondanom önnek, hogy számtalan engem is, és számtalan kollégámat is a hétfői szavazás után megfenyegettek emberek. Azok az emberek, akik nem olvasták el a törvényeket, hanem csak az USZRE-nek a propagandáját olvasták, bizony különböző formákban fenyegettek bennünket, hogy majd meglátjuk, hogy hogyan járunk, hogyha ilyen törvényeket szavazunk meg.
Ez sajnálatos, nagyon elgyébként. Én is tudom igazából.
Kollégáimat is, képviselőtársaimat a képviselőházban minősíthetetlen szavakkal illették különböző csatornákon.
Sőt, egyeseket a kollégái közül életveszélyesen is megfenyegettek.
Igen. tudomásom arról.
Na már most ne haragudjon, hogy azt mondom, és igazán nem akarok további feszültségeket kelteni, de abban az esetben, tehát a korrupt politikusok felmentésével kapcsolatosan, azért furcsa az, amit éppen a miniszterelnök asszony nyilatkozott, miszerint feltétlenül módosítani kell azt a törvényelőírást, amely szerint Liviu Dragneát első fokon elítélte a legfelsőbb bíróság. Tehát ez azt
ez hiszem... Ez nem sem érdek egyet, egyáltalán nem értek egyet, tehát a miniszterelnök asszonynak ez teljesen egy olyan kijelentése volt, amely csak növeli a feszültséget a társadalomban, és bizonyos előítéleteket megerősít. Jobban tette volna a miniszterelnök asszony, hogyha hallgat ebben az esetben.
Nem csak ebben az esetben, egyezünk meg abban.
Nem csak ebben az esetben, nyilvánvalóan.
No, hát majd meglátjuk. Sürgősségi ülést hívott össze a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsága. Tudomásom szerint felvételünk időpontjában ez még nem ért véget, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen döntést hoz a párt vezetősége. Egyéb iránt visszatérnék még arra az ön által már említett véleménynyilvánításra, amely a Transindex oldalon olvasható tények és valótlanságok a büntető eljárási törvénykönyv módosításairól. 5 pontban fejezi ki a véleményét, fontosságát ennek a törvénymódosításnak. Ebből talán 2 már említett, hogy a politikusoknak, a korrupt politikusoknak a felmentése, illetve hát a videófelvételek használata. Emellett még mi a jó ebben a törvénymódosításban?
És hát... Az a jó, hogy például mondtam, az alkotmánybírósági döntéseket ugye gyakorlatba ültettük. A büntetés eljárás elkezdésénél ugye az észszerű gyanú helyett bevezettük a megalapozott gyanú fogalmát, ami szerintem sokkal inkább szavatolja azt, hogy csak is indokolt esetben indítanak valaki ellen büntető eljárást. Az ártatlanság véleménynél nagyon fontos az, hogy bilincsben nem mutathat meg embereket addig, amíg nincsen jogerős ítélet ellenük, és az sem igaz, amit ugye ugyancsak az USZ állít, hogy nem lehet információkat közölni bizonyos dossziékból, lehet abban az esetben, hogyha ezek közérdekű információk.
Igen, csak hogy itt megint vitatott kérdés az, hogy meddig megy el a közérdekű információ közlése, és kizárkózhat el ezeknek a közlése elől. Ezt majd, ez egy külön fejezetet megjelenem.
Mert tulajdonképpen itt az információ közlés címén az történt, hogy tulajdonképpen egy ilyen televíziós büntetőeljárás zajlott. Tehát tulajdonképpen a büntetőeljárásnak egy jó része, ami még a nyomozati szakaszban volt, tehát nem a bírósági szakaszról beszélek, a nyomozati szakaszban tulajdonképpen a tévékamerák előtt zajlott. Szerintem ez teljesen ellenmond az ártatlanság véleménynek, és azt sugallja a társadalomnak, hogy azok az emberek, akik ellen ezek az eljárások, azok bűnösek. És nem egy esetben ezeket az embereket felmentették az eljárás végén. Tehát én úgy érzem, hogy az ártatlanság vélelmének ugye ez egy alapvető jogi principium, elv, és ezt komolyan kell venni. És nem mindig arra kell gondolni, hogy a büntető eljárás az csak politikusokra vonatkozik, az mindenkire vonatkozik. Nem csak politikusok ellen indítanak eljárást, és nem csak politikusok ellen emelnek vádat.
Csak hogy a közelmúltban megint történt egy olyan intézkedés, törvénymódosítás, amely eléggé megbolygatta a közvéleményt. Azzal kapcsolatosan, hogy ugyebár bizonyos ítéletek kapcsán házi őrizetben tölthetik le a bűnösök a kiszabott büntetési időszakot. Hát ez természetesen...
Korrupciós bűncselekményekre nem vonatkozik. Tehát politikusok kiestek ebből, hogy csak azért, hogy az állampolgárok is nyugodjanak meg. Tehát korrupciós bűncselekményekre nem vonatkozik. Olyan bűncselekményekre vonatkozik, amelyeket nem erőszakkal követtek el, és maximum 1 éves a börtönbüntetés. Nem példa van rá európai országokban. Nem találtuk fel a meleg vizet, ezzel sem.
Külön köszönöm a pontosítást, mert félreértésre adhatok ott mindaz, ami megjelent. Na már most akkor talán azzal folytassuk, hogy végül is ugyebár megint alkotmányossági kifogást emelt az ellenzék, tehát ez a...
Igen.
törvénykezdeményezés.
És nem csak az ellenzék, ha jól értettem, a legfelsőbb bíróság, és ezt megtették az előző három törvény. Ez alkotmányos joguk, ezt megtenni, az alkotmánybíróságnak meg kell vizsgálni. Én ezt valahol természetesnek is tartom. Egy nagyon fontos törvény, de van szó, nagyon jó, ha több szűrőn átmegy, amíg életbe lép ugye, a büntetőeljárási törvénykönyv. Ügyelje meg az alkotmánybíróság, hogy alaposak vagy alaptalanok azok az alkotmányossági kifogások, amelyeket különböző entitások, grémiumok felhoztak a büntetőtörvénykönyv módosítással kapcsolatosan, és utána nyilván, hogyha az alkotmánybíróság döntését, azt be kell kötelezően, be kell iktatni a törvényszövegbe.
Egyéb iránt abban a vélemény nyilvánítási folyamatban, amely mondom a Transindexen olvasható, abban én azt is érelmezik, hogy nem maga a forrásból tájékozódik a közvélemény nagy része, hanem a különböző televíziós műsorokban.
Nem feltétlenül is érelmezem, én megértem ezt a folyamatot, mert hogyha elolvastad a cikket, akkor arról is írok, hogy ugye az emberek számára a törvényszövegek meg a jogi fogalmak sok esetben nehezen érthetőek. És ez egy természetes, mert nem mindenki jogász, és ez természetes, hogy így lenne. Az, hogy emiatt tájékozódnak ugyebár más csatornából, és ha más csatornán hazugság ömlik az állampolgárok felé, akkor sajnos azt hiszik, hogy tulajdonképpen az van, az a valóság, ami azokon a csatornákon ömlik a közvélemény elé.
Igen, ez így van.
És ez egy, én tudom, hogy ez egy szélmalomharc. Mert ugye olvasni több időbe is telik, mindenki a tévét nézi. Tehát ott az állampolgároknak a nagy része szerintem a tévéből meríti az információt. És én is láttam elég sok híradást erről, és teljesen, nagyon sok esetben torzítottak, teljesen torzított információkat mutattak be azzal kapcsolatosan, hogy mi is van a büntetőeljárási törvénykönyvben. Nem tudom, hogy az én véleménycikkem meg az, hogy különböző helyeken elmondom, ez egy szélmalomharc, mert a televíziókkal úgysem lehet a tévéadókkal nem lehet felvenni a versenyt ilyen szempontból.
Ez valószínűleg, hogy így van. Na most az én kérdésem az, hogy azzal kapcsolatosan, amit már említett, hogy megfenyegetést és szidalmakat kapott különböző irányokból, magyar nyelveket is?
A fenyegetést csak román nyelvűt kaptam. Olyat, hogy meglátogatnak majd éjszaka a házamnál meg, tehát ezt csak román nyelven kaptam. Román nyelven voltak a legagresszívebb levelek is, amiket kaptam. Nem volt olyan nagyon sok, meg kell mondjam önnek, tehát nem volt olyan 4-5 volt román nyelven. Magyar nyelven kaptam kritikát, de nem alpári nyelvezetben. Hanem mondták, hogy nem értenek egyet, és van melyikre úgy értékeltem, hogy tényleg itt tudunk-e párbeszédet folytatni, válaszoltam is. Volt olyan eset is, hogy megadtam a telefonszámot, mondtam, hogy nehéz, mert nem volt nálam laptop, csak telefon volt nálam, és nem tud nehéz telefonon pötyögni a Facebook kommenteket írni, vagy válaszolni Facebook felvetésekre. És megadtam a telefonszámomat, mondtam, hogy ha gondolja, hívjon fel, jöjjön be az irodába, beszéljük meg különböző vonatkozásait a törvénynek. Tehát ott, ahol azt látom, hogy van hajlandóság a párbeszéd, nagyon szívesen akárkivel szobálok, mert ez is a dolgom részben, ugye képviselőként, hogy elmagyarázom az embereknek, a választóknak azt, hogy mi történik a parlamentben.
Muszáj megkérdeznem azt is, hogy ugyebár visszautalva erre a véleménynyilvánításra, az alatt is vannak kommentek, és jó részük elmarasztalja az RND-je ezt amiatt, hogy milyen állásponton volt.
De azért volt, hogy 350
most lát, ön nem kommentálta, pedig máskor szokta kommentálni a beírásokat.
Nem, most nem kommentáltam maga, a cikk alatt nem, viszont belinkeltem ezt a cikket a Facebook oldalon, a több helyen, és ott párbeszédet folytottam a cikkel kapcsolatosan. Ott a cikk alatt valóban nem kommentáltam.
Érdekes azért az álláspont, mert hogy úgy tűnik, hogy a magyar olvasók és a magyar ajkú sajtófigyelők is jobbára az úgynevezett uszéré bolondításnak hisznek jobban, mint hát az RMDS és a magyar politikusok érveinek. Vajon miért?
Ez arra vezethető vissza, hogy nekünk van egy bizonyos politikai kapcsolatunk a szociáldemokrata pártnak, ezt nem tudom másképpen magyarázni. Ön is tudja, hogy az erdélyi magyar választók körében a szociáldemokrata párt nem a legnépszerűbb. Főleg a mostani szociáldemokrata párt, amely szerintem sokkal rosszabb állapotban van, mint évekkel. Ezzelőtt nem akarok most más neveket említeni, előző elnökök nevét, vagy miniszterelnökök nevét, de szerintem elég rossz állapotban van. Vitatható a gazdasági szemléletük, sok esetben mi sem értünk nagyon sok dologgal egyet. Vitatható nagyon a kormányzásnak a minősége. Láthatjuk, hogy a miniszterelnök asszony, hogy hogyan viszonyul a dolgokhoz, meg milyen a teljesítménye, de nem csak a miniszterelnök asszonyról van szó, hanem a közlekedési miniszterről is, aki azt nyilatkozta valamilyen tanácskozáson, hogy hát ha Romániában megépülnek az autópályák, akkor megdrágul a munkaerő, és a befektetők el fognak menni. Tehát az kvázi az volt a konklúzió, hogy nem kell Romániában autópályákat építeni. Tehát amikor ezzel szembesül az állampolgári, én teljesen meg tudom azt érteni, hogy fel vannak háborodva, és az emberek még mindig értik a politikai rációt, hogy nekünk kisebbségi pártként sajnos kényszerpályán vagyunk sok szempontból, mert speciális a helyzetünk, mert az erdélyi magyarság helyzete is speciális, mert nekünk azért valamilyen szinten viszonyt kell ápolni a kormánnyal, mert nagyon sok jog meg támogatás, ami jár a magyar közösségnek, nem normatíve járnak. Mondjuk a jogok igen, de a bizonyos támogatások, meg azok a kulturális rendezvények, meg más típusú infrastruktúrális befektetésekre is sokszor a kormánynak a jó indulatán múlnak. Tehát ilyen szempontból egy kisebbségi politikai szervezet teljesen más helyzetben van, mint egy román ellenzéki párt, amelyik, hogyha erőteljesen kritizálja mondjuk a kormányt, hol jogosan, hol nem jogosan, de elérheti azt, hogy a 2020-ban mondjuk eléri a 40%-ot és megnyeri a választásokat. Mi egy kisebbségi politikai szervezésként hiába kritizálnánk élesen a kormányt, mert a választótestületünk nekünk azért elég jól körülír, tehát nem tudunk mi 30-40%-ra feltornászni magunkat. És a másik pedig, amit mondtam, hogy nagyon sok szempontból mi a speciális helyzetben vagyunk, akkor mikor iskoláinkról van szó, akkor mikor láthatja, hogy a Marosvásárhelyi iskolával is milyen helyzetben vagyunk. A román ellenzéki pártoknak nincsenek iskola problémáik, mert ugye ők románok, és nekik minden alapból jár. A magyar kisebbségnél azért nem ilyen egyértelmű. Természetesen nem azt mondom, hogy itt égbe kiáltó jogtiprások vannak, de azért nem olyan magától értetődő, és nem ugyanolyan könnyű egy magyar iskolát létrehozni, mint egy román iskolát. Tehát ilyen szempontból ez is indokolta tulajdonképpen ezt a politikai együttműködést a parlamentben, és ezt a protokollumot, amit tulajdonképpen megkötött az RMDSZ a szociáldemokrata párttal. Ugyanakkor, amit az előbb mondtam, hogy amilyen hibákat elkövet a szociáldemokrata párt, amilyen a kormányzásnak a minősége, amilyen bizonyos tisztségviselőinek az emberi és professzionális kvalitása, hogy így mondjam, ez az embereket felháborítja, és ebből kiindulva már nem igazán tudják racionálisan átgondolni azt, hogy az RMDSZ-nek kisebbségi szempontból mégis miért van szüksége arra, hogy a szociáldemokrata párttal együttműködjön.
Miért van szüksége arra, hogy együttműködjön a PSZD-vel?
Hát azokra a dolgokra, amiket elmondtam az előbb iskola alapításokért, különböző jogok kiharcolásáért, és olyan dolgokért, amelyek a kisebbségi létből fakadnak. És persze lehet azt mondani, hogy az utóbbi időben nem voltak olyan áttörő eredmények, ez is igaz. De el kell mondanom önnek, hogy a mostani politikai konstellációban a parlamentben egyedül a szociáldemokrata párt volt hajlandó tárgyalni bizonyos kisebbségi kérdésekre. A többi párt elutasította, inkluszív az USZ-re is, annak ellenére, hogy mondjuk a Marosvásárhelyi iskola létrehozott törvényt, amit aztán az alkotmánybíróság elkaszolált, azt az USZ-re is megszavazta, de elmondhatom önnek, hogy miért megszavazták volna, milyen nacionalista kampányt folytattak inkluszív a tanügyi bizottságban is az iskola ellen, és utána valahogy nagy nehezen meggyőztük őket, hogy mégis szavazzák meg. Utána meg, mikor megszavazták, akkor egy olyan politikai kampányba fogtak, hogy most már az RMDS nyugdíjba mehet, mert ők felvállalják az erdélyi magyarságnak is a képviseletet. Közben a törvénytervezetet az RMDS dolgozta ki, a tárgyalásokat az RMDS folytatta le, és a tanügyi bizottságban pedig az RMDS vitatkozott az USZRÉ-vel is, amikor az USZRÉ képviselőnek nacionalista kirohanásaik voltak az iskolával kapcsolatosan. Hát így állunk valahogy, ez a millió, amiben mozgunk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Csoma Botond, képviselő úr, fordítsunk egyet, és valamelyest az eddig elhangzottak kapcsán lépjünk előre. Mennyiben lehet a hatása mindannak, ami Klaus Johannis és Liviu Dragnea között az utóbbi időben nyilatkozat szinten lezajlott. Ennek volt egy álláspontja, ugyebár a Laura Kudarca kövesi menesztésével kapcsolatosan, miszerint Klaus Johannis húzza az időt, viszont Liviu Dragnea azon a bizonyos nagy gyűlésen, amit a közelmúltban Bukarestben szerveztek, eléggé vehemens felszólalást adott elő. Ezt is úgy értékelte, hogy elvetette a súlykot.
Elvetette a Dragnea súlykot, nyilvánvalóan igen, ezt egy maszolnak adott interjúban mondtam, igen. Hát nyilván Johannis húzza az időt, mert az ő politikai közössége gyengeségként ítélné meg, hogyha aláírja a DNA vezető ügyészének a visszavonásáról szóló elnöki rendeletet.
De alkotmánybírósági döntésről van szó.
A alkotmánybírósági döntés nyomán, mert az emberek nem az alkotmánybírósági döntés, tehát az emberek a politikai véleményüket nem jogi érvek mentén vagy alapján alakítják ki. És akkor ilyen szempontból nyilvánvalóan szerintem Johannis második mandátumának szempontjából a mostani helyzet, ami kövesi visszavonását illeti, az egy fordulópont. És nyilván, hogy politikailag is mérlegem, egy politikus, annak ellenére nagyon sokan az állampolgárok közül azt hiszik, hogy az államfő az nem politikus, és a politikai pártok, hogy felettül regnál, de nem, ő is egy politikus, és ilyen szempontból húzza az időt, és én azt is hallottam, nem tudom alátámasztani bizonyítékokkal, azt is hallottam, hogy egyesek próbálják meggyőzni kövesítő, hogy mondjon le, pontosan azért, hogy Johannis megmentsék ebből a helyzetből. Ilyeneket is hallok, nem tudom mennyi a valóságtartalmuk, tehát nem tudom, csak mondtam, hogy ilyen legendák is.
Meddig húzhatja az időt még, Klaus?
Nincsen egy határidő. Ez egy furcsasága ennek az alkotmányos berendezkedésnek, és rendszerűen nincsen egy határidő.
Azért kérdem, mert Laura Kudarca kövesinek hamarosan lejár a mandátuma.
Hát igen, én ez is mondtam, hogy nem kellene a korrupció ellenes harcot teljesen Laura Kudarca kövesével azonosítani, hanem az intézménnyel kéne azonosítani. Amúgy is a mandátuma, ha nem is mondja, ha nem is írja alá a visszavonásról szóló rendeletet, Johannis kövesinek a mandátuma jövőre lejárna. A másik pedig, amit úgy pedzegetnek a szociáldemokraták, a Johannist felfüggeszték, szerintem ez egy nagy politikai hiba lenne amúgy. Lehet, hogy alkotmány szempontjából, alkotmányossági szempontból indokolt lenne, mert azért az nagyon súlyos, hogy az államfő nem tartja be, pont az államfő nem tartja be az alkotmánybíróság döntését. Ez a jogi megközelítés. Viszont a politikai megközelítés, hogyha Johannis felfüggesztik, a referendum az nem fog átmenni. Tehát az állampolgárok nem fognak Johannis leváltására szavazni, nyilvánvaló szerintem. És ebből a harcból végül is Johannis kerül neki megerősödve.
Tökéletes meglátása van. Liviu Dragnea mivel vetette el a súlykot?
Hát Liviu Dragnea azzal vetette el a súlykot, hogy az EU-t és a NATO-t úgy állította be, mintha egyrészt, hogy nagyon gyakran beszél erről a párhuzamos államról, tehát ez egy zavaros fogalom. És én mondom ezt, aki benne vagyok a hírszerzés felügyelő bizottságban, tehát nyilván vannak összefonódások az igazságszolgáltatás és a hírszerzés között, én ezt már látom. De azért éppen párhuzamos államról beszélni, szerintem ez egy túlzás. Plusz bevonni a belpolitikai harcba az Európai Uniót és a NATO-t, hogy ezek finanszírozták, meg támogatták a párhuzamos államot, szerintem ez egy súlyos politikai hiba, és csak növeli a társadalmi polarizációt és a feszültségeket.
Mondjuk az ügyészek megfenyegetése sem volt éppen.
Meg az ügyészek megfenyegetése, az se semmi azért. egy olyan ember részéről, aki a harmadik közjogi méltóság, ugye már az első az államfő, a második a szenátus elnöke, és a harmadik a képviselőház elnöke. Tehát azért ez nyilván is, ezért is mondtam abban az interjúban, hogy elvetette a súlykot.
Ha már szót ejtett a titkos szolgálatokról, akkor igen, azzal az információval sem értett egyet, amelyet a különbizottság elnöke fogalmazott meg a közelmúltban, mi szerint az utóbbi 12 évben a Széchenyi mintegy 6 millió embert hallgatott le. Na most ez megint ilyen nagy mondás, vagy azért van, gondolom, valamelyest alapja mindannak,
ami... Én egyetértettem ezzel, én nem cáfoltam ezt soha, ezt a kijelentést, nem tudom, hogy hol láttam, én sőt, magyaráztam is ezt a kijelentést, mert jelen voltam a bizottsági ülésen, láttam a dokumentumokat, ahonnan származnak ezek az információk. Tehát annyit leszögeznék, hogy ez egy becsült számról van szó, nyilván.
Na mert ezzel van gond egy kicsit, nem? Nem túl nagy ez a szám?
Hát most lehet, hogy csak 5 millió, de az is lehet, hogy 7 millió, mert elmondom önnek, hogy számoltuk ezt ki. Volt összesen 311 ezer bírói engedély lehallgatásokra vonatkozóan. Ezekben a lehallgatásokban benne vannak a nemzetbiztonsági alapon történt lehallgatások, és a nem nemzetbiztonsági alapon történt lehallgatások. Az egyik románul az Mandat de Securitate Nacionale, és a másik Mandat de Supravegere Technica. És összesen volt 311 ezer ilyen bírói engedély. Volt olyan engedély, amilyen egy bírói engedélyben szerepelt 98 személy. Volt olyan, amelyikben 5 szerepelt, volt amelyikben 10. És akkor a bizottság egy ilyen középarányos lett, tulajdonképpen egy 20 szemét. Hogyha megszorozzuk a 311 ezeret 20-szal, akkor az kiadja a 6 milliót. De nyilván ez egy becsült szám. Lehet, hogy csak 5 millió, lehet 4 millió, lehet 6,5 millió, de akkor is nagyon sok szerintem. Akkor is egy kicsit ilyen Orwelli Big Brother társadalom jellege van ennek az egésznek, szerintem.
Bírói engedélyekről beszélt. Na most a kormánytagok lehallgatása, hogy ez is szóba került, korábbi kormánytagok lehallgatása, ez is bírói engedéllyel történt meg?
Ezt Mándán nyilatkozta, én erre vonatkozólag nem láttam az anyagot, úgyhogy nem tudnám ezt megerősíteni, ezt a dolgot.
Hát,
nem tudnám megerősíteni.
Azt viszont gondolom, hogy meg tudja erősíteni, hogy egyre másra bukkannak fel olyan egyezmények, és persze sajtóhírek szerint továbbra is léteznek ezek a titkos megállapodások, amelyek eléggé furcsa kimenetelre utalnak.
Hát, hogy hát ugye előkerült most a legfelsőbb bírósággal kötött protokollum is, és hogy ott a bírók együttműködnek, és nagyon nehéz a gyakorlatban kideríteni, mert az eddigi protokollumok kapcsán is ez volt a legnehezebb, hogy mit jelentettek ezek a közös, románul úgy fogalmaztak a protokollumban, hogy équipe mixte, hogy mit jelentettek ezek a közös csapatok, hogyan történt ez, nem könnyű kihámozni az igazságot, annyi minden elhangzik ezzel kapcsolatosan a bizottság előtt, azt mondom, hogy van ilyen kijelentés is, és olyan kijelentés is. Úgyhogy azt hiszem, erről már beszéltem is, hogy a hírszerzés jogi osztály azt mondja, hogy ők semmiféleképpen nem befolyásolták a nyomozati cselekményeket. Egy ügyész pedig eljött kihallgatásra, és azt mondta, hogy bizonyos dosszékben a hírszerzés megmondta neki, mit kéne csináljon. És mikor visszautasította, akkor a felettes ügyész elvette tőle a dossziét, adott egy másik ügyésznek, aki aztán teljesítette a hírszerzésnek a kérését. Most kinek higgyünk ebben a sztoriban? Az ügyésznek, vagy a hírszerzés jogi osztályvezetőjének? Nem tudom. Nem egy könnyű feladat.
És a korrupció ellenes ügyészség, igazgatóság tevékenységével kapcsolatosan is holmi törvényes aggályok merültek fel?
Persze, természetesen.
Hát mindenképpen nehéz munkájuk van, de mennyiben tudnak valamelyest, hát felelősöket megnevezni, vagy felelősöket kérdőre vonni, vagy mekkora hatásköre van ennek a bizottságnak ilyen tekintetben?
Van hatásköre, csak nehéz az igazságot kideríteni, mert ezt máskor is elmondtam már, ugye egy hírszerzés szolgálatot nagyon nehéz ellenőrizni, és ez nem csak Romániában nehéz, az Egyesült Államokban is nehéz a CIA-t mondjuk ellenőrizni. Ugye, és a hatáskör az megvan, tehát törvényes keret az megvan, ami a hatáskört illeti, tehát tulajdonképpen felügyeljük a hírszerzésnek a tevékenységét, csak sokszor nagyon nehéz az igazságot kideríteni. Én ezt látom, az első pár hónap tapasztalatom, ez a benyomás alakult ki bennem a pár hónap alatt, amióta benne vagyok ebben a bizottságban, amióta tagja vagyok a bizottságban.
Kicsit Kolozsvárra visszautalva, Mátyás király óta az igazság az nagyon nehezen kideríthető.
Igen.
Akkor, ha már Kolozsvár és Kolozs megye, A múlt hét végén sajtótájékoztató keretében tartott év értékelőt az ön által vezetett Kolozsvágyi RMDS szervezet. Pontokban akkor kérném, hogy ezekre is térjünk ki, mert hogy szerintem...
Úgy éreztük, hogy ugye 2 év eltelt, amióta az önkormányzati mandátum elkezdődött, ugye 2016 nyarán voltak a választások, és Lákár István, mert a megyei tanácsal elnökével és Ola Elmes alpolgármester asszonynal közösen tartottunk egy olyan sajtótájékoztatót. Ugye itt a különböző megvalósításokat neveztük meg, és mondtuk el a sajtónak is. Én 2 dolgot emelnék itt ki, az egyik a megyei tanácsnál, ugye egy 80 millió eurós projekt, amiből felújítják a megyei utakat. Ez egy elég komoly projekt. A polgármester hivatalnál, a városi tanácsnál nagyon fontos projekt, hogy létrehoznak egy menhelyet a bántalmazott nők számára. Amit ezt a határozattervezetet annak idején Ola Elmes, RMDSZ-es alpolgármester kezdeményezte, és ezt említeném meg. Ugyanakkor továbbra is hathatósan az utóbbi évben is támogatta úgy a megyei tanács, de igazán a városi tanács a saját költségvetésével a kolozsvári magyar napokat, a magyar egyházakat, a magyar civil szervezeteket, nem csak a magyar civil szervezeteket, nagyon sok magyar civil szervezet adott le pályázatokat, tehát nagyon sok magyar jellegű kulturális rendezvényt a kolozsvári magyar napokon kívül támogatott a kolozsvári városi tanács.
Sokat hallunk mostanában az épített örökség, a műemlék épületeknek a helyzetéről. Na most e tekintetben is van 2 nagyon ambiciózus terve a Kolozs megyei tanácsnak, ha jól emlékszem, mégpedig a Szépművészeti Múzeum épületének a felújítása, illetve a Redut.
Igen, ez is két fontos projektű, hogy megemlítettem, mert szó esett ezekről is a sajtótájékoztatón. Én úgy érzem, hogy az RMVSZ-es tisztségviselőknek úgy a kötelességük az, hogy az épített örökséget megőrizzék az elkövetkezendő generációk számára, és ebből kifelől is nagyon jó az, hogy Vákár István RMDSZ-es megyei tanács alelnökként komoly szerepet vállal ezen projektek keretén belül.
Abszolút jó hír a végére. Köszönöm szépen ennek az interjút, további sikeres munkát kívánok.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.